Folytassuk a Mózes második könyvének a tanulmányozását, 2 Mózes 23, 14. verstől. Olvassuk el, 19. versig olvasom most csak az igét. Tehát 2 Mózes 23, 14-től 19-ig. Háromszor szentelj nekem ünnepet évenként. Tartsd meg a kovásztalan kenyerek ünnepét. 7 napig egyél kovásztalan kenyeret, ahogyan megparancsoltam neked. Az Abib hónap megszabott idején, mert akkor jöttél ki Egyiptomból. Üres kézzel senki se jelenjék meg előttem. Azután az aratás ünnepét, amikor meződvetésének első termését takarítod be, és a betakarítás ünnepét az esztendő végén, amikor a termést betakarítod a mezőről. Évenként 3-szor jelenjék meg minden férfi az Úristen színe előtt. Ne áldozz az áldozati vért kovászos étellel együtt, és ne maradjon meg az ünnepi áldozat kövérje másnap reggelre. Földed első termésének a javát vidd el Istenednek az Úrnak házába. Ne főzz gödőjét anyjának tejében. Ezek a versek ünnepekről szólnak, ugye itt a szakasz elején a mi Bibliánkban van egy kis cím, hogy a 3 fő ünnep. Tulajdonképpen arról szól, az én számra legalábbis arról szólt elsősorban ez a rövid szakasz, hogy hogyan dicsőítheti Izrael Istent, Isten dicsőítő ünnepeket ad Isten tulajdonképpen a népnek. Egyrészt azért, amiért kihozta őket Egyiptomból, ad nekik egy új életlehetőséget, és tulajdonképpen a másik dolog, amiért hálásak lehetnek, hogy élteti őket, az életért magáért. Isten, és ezt az Isten házába végezzék tulajdonképpen ez a fő gondolat az egyik első versek között itt, amit olvastunk, hogy a gyülekezet együtt ünnepeljen. Hogy Izrael közössége együtt ünnepeljen. Később majd ugye lesz a gyülekezetnek sátora, meg háza, Istennek háza. De a mi számunkra, nyilván mint új szövetségben élő emberek számára, a gyülekezet az a hely, és az a lehetőség, ahol együtt magasztalhatjuk, dicsőíthetjük Istent. Tulajdonképpen az ünnepekről nagyon sok minden eszünkbe juthat. Ünnepekről beszélünk itt, de egy érdekes kérdés az, hogy mikor hangzik el ugye ez a szakasz a Bibliában, vagy Izrael népének életében, akkor hangzik el, amikor még a Sínai hegynél vannak, még az ígéret földje előtt, kijöttek már Egyiptomból, a szolgaságnak a házából, és mennek arra a földre, amit Isten akar nekik adni. De útközben vannak egy elég nehéz élethelyzetben, elég nehéz körülmények között, valamikor nincs mit enniük, vagy kevés van, ezért zúgolódnak, nem egy megállapodott élethelyzet ez. Érdemes ilyenkor ünnepekről beszélni? Érdemes ilyen állapotba tulajdonképpen az ünnepeket előhozni? És azt lehet mondani, hogy nyilván Isten tudta, hogy miért mondja ezt nekik. Tudja, hogy mi volt a szándéka azzal, hogy ebben az időszakban, most, amikor itt vannak, akkor mondja ezeket az ünnepekről szóló rendelkezéseit Izrael népének. Az ünnepek megtartása az feltételez mindig egy nyugalmat, egy állandóságot, egy olyan élethelyzetet, amiben lehetőség van az ünneplésre, arra, amit itt is olvasunk, hogy 7 napig ünnepelni, együtt lenni. Az olyan körülmények kellenek, és talán ez a reménység, ez a jövőbe vetülő reménység az, amiért Isten adja ezeket a a gondolatokat, ünnepekre való megemlékezési törvényeket vagy szabályokat Izrael népének, hogy tulajdonképpen ezekben a rendelésekben benne van az, hogy majd lesz egy hely, majd lesz egy olyan föld, ahol ők élni fognak, ahol nyugalomba lesznek. Amikor bevonulnak arra a földre, akkor ezek az ünnepek mind lehetővé válnak. Lehetővé válik a számukra, hogy emlékezzenek Isten jó tetteire. A másik oldal viszont, hogy azért is kell ezeket az ünnepeket adnia Istennek is, hogy emlékezzenek rá, hogy amikor jó dolguk van az embereknek, vagy jó dolga lesz Izrael népének, akkor se felejtkezzenek el arról, hogy hogyan is hozta őket ki Isten Egyiptomból, hogy vezette őket be arra a földre, amit nekik adott, és utána hogy tartja el őket, hogyan biztosítja a számukra a megélhetést, az életet, az életfeltételeket. Ez a háttere, hogy Isten egy reményteli jövőt vetít eléjük, Izrael népének, ezekben az ünnepeknek a meghatározásában, elmondásában, hogy amikor majd ott élnek a Kánaán földjén, akkor valóban tegyék is ezt, akkor dicsőítsék Istent. De ez önmagában is már egy belső jó gondolatra, reménységre, életre ad, hogy úgy mondjam, lehetőséget Izrael népének, hogy reménykedjen. Hogy ne gondolja azt, hogy ott fognak ők majd elpusztulni. Aztán látjuk majd persze itt a történelem során, történetek során, hogy milyen hosszú vándorlás kezdődik még, de ekkor ezt még nem tudják. Azt nem tudják, hogy 40 évig még a pusztába fognak vándorolni, hanem tulajdonképpen egy karnyújtásnyira időben is nagyon közel vannak a választ, az ígéret földjéhez, Kánaán földjéhez. Az, hogy nem mennek be, az egy más kérdés, de itt még ugye nem látszik, ezt nem tudják. Ugye új szövetség analógiája is van ennek a mi életünkre nézve is, mindenképp azoknak a gondolatoknak, amiket itt az ünnepek kapcsán az ige elmond, hogy a mi életünkben is, amikor valaki megtér az Úr Jézushoz, amikor új életet kap, akkor egy egészen más élethelyzetbe kerül. Bemegy tulajdonképpen az ígéret földjére, a nyugalomnak a házába, és ott is figyelmeztet bennünket, figyelmeztetnek ezek az ószövetségi ünnepek, hogy emlékezzünk arra mi is, hogy honnan hozott ki bennünket az Úr Jézus, hogy honnan hozott ki Isten bennünket, hogy milyen mélyről egyenként mindegyikünk visszaemlékeztet a saját életére, hogy milyen messziről, Istentől, milyen távolról hozott ki bennünket, milyen mélységekből, ahogy ugye olvassuk a 40. Zsoltárból, ahogy Zsoltár író mondja, hogy a pusztulás verméből kimentett bennünket Isten. Ezt mindegyikünk elmondhatja, hogy milyen mélységből húzott ki bennünket, hogy új sziklára állította a lábunkat Isten, hogy a szánkba új éneket adott. És ez mind arra kell, hogy bennünket indítson, hogy ne felejtsük el, hogy ezt nem magunknak köszönhetjük, hogy ez nem a mi érdemünk, hogy Isten kegyelme az, ami tartja a mi életünket, eleve aki adta az életet is, az új életet is, de magát a földi életet, és az, hogy biztosítja is az életfeltételeket. És várjuk is, hogy biztosítsa. Tehát mi szeretnénk is ezt nyilván Isten kezéből venni, de milyen jó az, hogy mi ezért dicsőíthetjük Istent. Hogy hálát adhatunk neki, hogy magasztalhatjuk, hogy nem kell, hogy magunk legyünk azok, akiket fölmagasztaljuk magunkat, vagy dicsőítjük, hogy mi voltunk olyan ügyesek, mi voltunk olyanok, akik ezt az egész, azokat az élethelyzeteket megteremtettük, amiben vagyunk. És várja is Isten tőlünk ezt, hogy mi emlékezzünk, hálás szívvel legyünk feléje. Csak nekünk nem olyan feltételeket mond, amit itt ebben a három főünnepben olvashattunk, hanem egész más feltételeket. Nyilván erről is majd beszélünk néhány szót, meg tudjuk ezeket az új szövetségből. De talán érdemes egyesével is kicsit körüljárni ezeket az ünnepeket, amiket itt olvastunk, ezt az itt leírt három főünnepet. Persze zárójelben azt megjegyezhetjük, hogy a későbbiekben, ugye látjuk, hogyha valaki a zsidók ünnepeit nézi, akkor nem csak ez a három ünnepük van, három főünnepük, nagyon sok ünnepük van, mint ahogy minden nemzetnek, sok ünnepe van. A zsidóknak is nagyon fontos ünnepeik vannak, amiket azóta is, mint zsidónép tartanak. Ezek közül ugye az első főünnep az mindenképp ugyanolyan főünnepnek számít az ő életükben, de ezen kívül ugye van egy pár olyan ünnep, ami itt még, ugye, mert történelmi idők szempontjából még nem tartanak ott, fontosabb lett később a számukra. Ugye akár a Purim, vagy a Jom Kippur, vagy többfajta ünnepet lehet mondani, amik nagyon fontos ünnepek az ő számukra mai napig is. De ezek az ünnepek is mind ugyanúgy benne vannak a mai zsidó ünnepek között egyébként a sorban, ahogy itt Isten el is rendelte nekik. Ugye a három ünnep, mind a három tulajdonképpen egy területet nagyon jól jelképez. Ahogy az előbb is említettem, az első ünnep, ami a Páska bárány ünnepe, ez a szabadításnak, Isten szabadításának, az életnek az ünnepe, amikor az első szülöttek meghaltak Egyiptomba, de ahol Isten a vért, az angyal a vért meglátta az ajtófélfán, abba a házba nem gyilkolta le az első szülöttet Isten. Megkímélte, életben hagyta az első szülöttet. És erre emlékeznek, és ezután ugye az Egyiptomból való szabadulásra emlékeznek ezen az ünnepen. A második és a harmadik ünnep pedig tulajdonképpen az élettel van kapcsolatban olyan szempontból, hogy az egyik, amikor Isten az elvetett növényből kikerül első kalászokat áldja meg, hogy életet ad, az a jelenre vonatkozó élet. A végén, az év végén következő ünnep pedig ez a betakarítási hálaadó ünnep, ez pedig a jövőről szól. A jövőnek a biztosítéka, ugye, aki növénytermelésből élt, vagy abból élt, amiből ők, hogy időszakosan termett ugye valami, akkor a betakarítás után időszakban abból kellett élniük, amit betakarítottak. Ha nem lett volna termés, ugye akkor a jövő tulajdonképpen lehetetlenné válik. Addig, amíg a következő új termés nem következik be. Látjuk, hogy milyen nehéz helyzeteket okozott, amikor ugye Egyiptomban, még József idejében, látjuk Ábrám idejében, vagy Jákob idejében olvasunk, hogy a hét szűk esztendőről, hogy abban az időszakban ugye egy nagyon nehéz élethelyzet keletkezett, hogy ott nagyon sokan éheztek abban az időszakban. Tehát itt látjuk, hogy Isten azért mondja ezeknek az ünnepeknek a megünneplését, ezekre való emlékezést, mert ezek kifejezetten megmutatják azt, hogy Isten az, aki múlik tulajdonképpen az élet. Izrael népének az élete Isten szabadításán és Isten kegyelmén múlik, aki az életet adja. Nem természetes az sem, hogy megtermi a gyümölcsét a föld, hogy Isten megadja hozzá a megfelelő körülményeket, mindenféle körülményt. Ugye ez nem csak az időjárási körülmények tulajdonképpen, hanem minden más egyéb körülmény, ami ahhoz kell, hogy gyümölcstermés alakuljon ki. Ahogy ezt Isten megteremtette tulajdonképpen, és a bűneset után is megtartotta, az is maga egy kegyelem. Hiszen ugyanúgy átkozottá vált a föld a bűn miatt, de azt Isten nem vette el az embertől, hogy ne teremjen olyan terményt, amit megehet, amiből jól lakhat, ami életet ad neki. Mert Isten ezt is megtehette volna, ahogy mondja, hogy nehéz munkával kell művelni ugye, a földet, mert egyébként csak gaz terem, mint ahogy tapasztaljuk ma is, mai napig is, hogy egy bogáncsot meg kórót terem, de amikor Isten azt mondja, hogy ha megműveled, akkor ad olyan termést, amiben benne van az élet lehetősége, meg egyébként is nyilván a gyümölcsök, fák meg állatoknak a tartásában is. De emögött, mind mögött kell, hogy lássa Izrael népe is Isten szeretetét, Isten kegyelmét. Ezért mondja nekik, hogy ne vegyék természetesnek, hanem emlékezzenek rá, hogy rendszeresen ugye ezeken az ünnepeken gyülekezzenek, jöjjenek össze, és együtt ünnepeljenek, együtt adjanak hálát Istennek. Ez az első ünnepnél nagyon egyértelműen látszik. Amikor elolvassuk ennek egy kicsit részletesebb leírását a három Mózes ből elolvasok egy rövid szakaszt onnan, a Páska bárány kicsit részletesebb leírása, ugye a 3 Mózes 23. 5. versétől a 8. elolvasom. Itt azt mondja az ige. Az első hónapban, a hónap 14-én este felé van az Úr Páskája. Ennek a hónapnak a 15. napja pedig az Úr kovásztalan kenyereinek ünnepe. 7 napig kovásztalan kenyeret egyetek. Az első napon szent összegyülekezésetek legyen, ne végezzetek semmilyen foglalkozáshoz tartozó munkát. 7 napon át mutassatok be tűzáldozatot az Úrnak, a 7. napon szent összegyülekezésetek legyen, ne végezzetek semmilyen foglalkozáshoz tartozó munkát. Itt, amit olvasunk, ugye nagyon feltűnő, hogy az első és utolsó nap, azt mondja itt az ige, hogy szent összegyülekezésetek legyen. Hogy gyülekezzetek össze Isten előtt, az egész nép, és így magasztalják, így dicsétsék, Istent így mutassák be azokat az áldozatot, vagy tűzáldozatot is. De elsősorban ebben az van benne, hogy mindenki személyesen járuljon tulajdonképpen Isten elé. Hogy jöjjön Isten elé személyesen. És úgy belegondoltam abba, hogy ez milyen helyzet lehetett Izrael népének. Isten elé járulni, hogy minden esetben az ember számára egy olyan félelmetes dolog. Egy olyan félelmetes dolog, ami abban az időben sem lehetett másként, hiszen látjuk, hogy nagyon közel van az az idő itt, amikor néhány nap telik el csak akkor, amikor, és ebben az időszakban vannak, amikor Isten megmutatja az ő jelenlétében, hogy ő azért nem egy olyan valaki, mint egy másik ember, hanem olyan, akinek hatalma van a természet fölött, hatalma van az emberek élete fölött, és ezért aki találkozik vele, annak talán az első, ami eszébe jut magáról, hogy azért fél Istentől, mert azonnal látja az ő bűneit, az ő Istenhez képest levő dolgainak a rosszaságait, csúnyaságait, hogy nem közel, nem találkozhat a Szent Istennel az ember. És talán ez a legfontosabb oka annak, hogy Isten maga elé hívja a népet, hogy ott tartsa magához közel, hogy ne a saját feje után éljen Izrael népe, hanem Isten elé járuljon. Hogy legyen meg ez a közösség Isten és a nép, Izrael népe között, legyen meg az a közösség, ami egy belső szívbeli, tulajdonképpen azt mondom, hogy arra indítja az emberek szívét, hogy álljanak oda Isten elé, és a szívükben tisztítsák meg magukat, amennyire ők tudják, vallják meg talán a bűneiket, lehet ilyen mai kifejezésekkel is élni. Ugyan nincs ez így leírva, de Isten elé járulni, az nem akármi volt, akkor sem. Nem úgy lehetett, hogy talán úgy, ahogy ma ünnepeket látunk, hogy a templomokban is, meg talán mi is szívünkben sokszor ellaposodott ennek az Isten félelemnek az ereje, hogy Istennel találkozik, aki elé megy, aki oda megy hozzá közel az ő megünneplésére, ahogy itt olvassuk, hogy Isten elé kellett járulnia a gyülekezetnek, azaz, hogy Isten jelen volt. Ezt nagyon fontosnak tartom itt, hogy együtt össze kell gyülekezni a népnek, és együtt ették a kovásztalan kenyereket, ugye, ami szintén utal arra, egyrészt a rabszolgasságra is utal, hiszen a rabszolga időszakban Izrael népe, ugye nagyon Egyiptomban elnyomottként, rabszolgaként élve, talán legtöbbször ilyen kenyeret ehetett csak, ezt a macesz, vagy pászk, vagy nem tudom milyen nevekkel mondják ezt, vagy mondták ezt abban az időben is, vagy ma, hogy ez olyan kenyér volt, ugye, ami nem kelt meg, ez gyorsan tüzön sült valamilyen fajta tészta lehetett, ami nem volt egy túl ízletes valami. Ugye mi is vettünk régebben ilyen pászkát Győrbe, vagy páskát Győrbe, amit lehetett kapni, ilyen olyan volt, de Hungarocell gyakorlatilag, csak egy kicsit mondjuk tésztából készült, nem csak műanyagból, de íze nem nagyon volt, tehát ugye azért ez nem volt egy finom dolog. De emlékeztette nem csak a rabszolga időszakra őket, hanem arra is emlékeztetett bennünket, hogy a kovász mindig a bűnnek a jelképe is a Bibliában. És fontos ez, hogy egy hétig kellett nekik ilyet enni. Egész héten keresztül erre emlékezve hogy Isten kioszta őket Egyiptomból, erre egész héten emlékezve ezt tették. És az első és a hetedik napon pedig közös ünnepés és közös háladás volt. Ugyan a mi számunkra ez már egy olyan valami, amit az új szövetségi ember számára egészen más, hogy rendelte Isten, egészen más lehetőségeink vannak, vagy egészen mást mond nekünk az új szövetség. Tulajdonképpen a mi számunkra ez a pászkabárány ünnepe, ami az akkori zsidó húsvét ünnepe volt tulajdonképpen, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ugyanaz lehet, mint a zsidó népnek volt. A hívő ember számára ugyanaz lehet, hogy a mi életünket is megkíméri Isten az Úr Jézus vérére, akinek a fején, mondjuk így a fejfáján, vagy a szemöldök fáján ott van Jézus vére az életén, az nem kell, hogy meghalljon, nem kell, hogy ítéletre menjen. Ahogy János 5.24-ben olvassuk ezt, hogy aki hisz, hogy az Úr Jézusban annak örök élete van, és nem megy az ítéletre, hanem átment a halálból az életre. A mi számunkra ugyanezt jelentheti, hogy minket az Úr Jézusért Isten befogadott, és kivitt bennünket abból a helyzetből, amiben éltünk, egy új életet adott nekünk, és új területre vitte a mi életünket, és állította a lábunkat. Egy új élet lehetőséget adott abban, hogy az Úr Jézus élete munkálkodhat bennünk Istennek a szelleme által. Tehát a mi számunkra is tulajdonképpen ez az ünnep ugyanezt jelentheti, a szabadításra való emlékezést. Látjuk az utolsó vacsorának a jeleneteiben, amikor az Úr Jézus az utolsó vacsorát a tanítványokkal megeszi, elkölti, hogy tulajdonképpen ezt mondja, erre hívja fel a tanítványoknak és az utána következő hívőknek nekünk is a figyelmünket, ugye a Lukács 22-ben olvasunk erről, hogy tulajdonképpen nem mint törvény gyakoroljuk ezt, hanem mint hálás szívű hívő emberek gyakoroljuk ezt az Úr Jézusra való emlékezést, tulajdonképpen ezt a fajta pászkát, páska ünnepet üljük mi is. Ugye a Lukács 22-ben most nem akarom az egész történetet elolvasni, csak egy verset, talán a 15. verstől azt mondja itt az ige. Azt mondta nekik Jézus, vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem abból, ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik ez az Isten országában. Azután vette a porrat, hálát adott, és ezt mondta, vegyétek, osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik. Ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetembe. Ez a mondat, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, ez tulajdonképpen erre való felhívás a mi életünkben is, és ezért gyakoroljuk, ugyanazt szoktuk ugye az 1 Korintus 21-ből is felolvasni, hogy az Úr Jézus ránk hagyta ezt, hogy az ő rávaló emlékezésül tegyük mi is ezt. Nekünk nem évente egyszer van erre lehetőségünk, hanem tulajdonképpen olyan sűrűn, amilyen sűrűn a gyülekezet ezt szeretné, vagy akarja. Van, ahol hetenként, mi két hetente törjük rendszeresen meg a kenyeret, de ugye az első tanítványokról azt olvassuk, hogy házanként, naponként megtörték a kenyeret, pontosan azért az örömért és azért a hálaadással, mert hálás volt a szívük az Úr Jézusnak az új életért. Nem azért tették, mert kötelező volt, nem azért tették, és mi se azért tesszük, mert valamilyen rendeletben Isten ezt nekünk előírja, hanem az Úr Jézus mondataira visszacseng a szívünkben a hála, hogy ezt cselekedjétek, amikor rám emlékeztek. Ugye a korintusi levélben, amikor felolvassuk ezeket a szereztetési igéket az úrvacsorakor, akkor is tulajdonképpen ez a lényege, hogy senkit nem kötelez ma az Úr Jézus arra, hogy gyakorolja, vagy tegye ezt, nem is az üdvösségnek a feltétele az, hogy valaki úrvacsorát vegyen, de a mi számunkra egy nagy lehetőség emlékezni és örülni annak, hogy az Úr Jézus mit tett értünk a kereszten. És ez tulajdonképpen ugyanígy kezdődik a 11.23-tól, ahogy felszoktuk olvasni, hogy mondja Pál apostolon keresztül ugye az ige, hogy mert az én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, és aztán elmondja ugyanazt, amit tett a Lukács evangéliumában, és elmond az Úr Jézus, hogy különböztessük meg, ugye itt erről is van szó, hogy különböztessük meg ezt a vacsorát minden más vacsorától, minden más étkezéstől. Ennek egyáltalán nem étkezési jellege van, hanem kifejezetten megemlékezési jellege van. Amikor vesszük az Úr Jézusnak a testeként a kenyeret, és a véreként azt a bort, amit megiszunk, akkor emlékezünk arra, hogy mit tett értünk. Ennek belső szívbeli tartalma van. Egyrészt, másrészt pedig egy bizonyságtétel is, a szellemvilág előtt is, egymás előtt is, hogy mi megtért hívő emberek vagyunk, vállaljuk, hogy az Úr Jézus vérét ontotta a mi életünkért. Ez egy olyan állásfoglalás, amivel, amikor ezt gyakoroljuk, akkor erre emlékezünk, és ezt tesszük. Állást foglalunk, hogy az Úr Jézus vére érettünk folyt. Ugyanez a tulajdonképpen, amiért Isten odaívta Izrael népét, hogy az Úr Jézusért, az Úr Jézusra nézve adta az életet Izrael népének is Isten, hiszen tudjuk azt, hogy az Úr Jézusért bocsátja meg Isten a bűnöket, az Ószövetségben is, nem a leölt állatok vére miatt, hanem az Úr Jézus egy kiontott vére, akit már azt írja a Biblia, hogy Isten látott már a teremtés hajnalán. És ez nekünk nagyon nagy öröm, hogy élhetünk vele, és gyakorolhatjuk ezt, hogy emlékezhetünk, emlékeztet bennünket is a pászkünnep, és nem csak húsvétkor. Ugye most volt a húsvét, de mi nem csak húsvétkor emlékezhetünk erre, a szabadításra, hanem állandóan. Ott lehet egyrészt minden nap a szívünkben ennek az öröme, de az úrvacsorában pedig ott van ennek a konkrét megjelenése is akkor, amikor a gyülekezetben ezt gyakoroljuk. És ez is nagyon fontos, hogy ezt is a gyülekezetben gyakoroljuk. Hogy nem egyedül, nem egyesével otthon a magunk helységében vagy szobájában gyakoroljuk ezt. Természetesen vannak olyan helyzetek, amikor valaki egyedül vagy nem egyedül, hanem mondjuk ketten törik meg a kenyeret, mert olyan az élethelyzetük, mert beteghez viszik oda az úrvacsora borát és kenyerét, de nyilván nem ez a normális helyzet, hanem az a normális és az igazi, amikor egy gyülekezet tud megemlékezni, és egy gyülekezet ad hálát ezért, ahogy itt az ige is írja, hogy összegyülekezzen a nép, gyülekezzen össze a hívők sokasága, gyülekezzenek össze azok a hívők, akik szeretnének örömmel emlékezni. És ezt milyen jó, hogy mi is gyakorolhatjuk és tehetjük a mi gyülekezetünkbe, és az is jó, hogy ugye ebben látjuk az Új Szövetségnek az egész gondolkozás módját, hogy nincsenek más feltételei. Nincsenek olyan feltételei, hogy erre ezt valamilyen embernek kéne osztani, olyannak, aki valamilyen iskolát végzett, vagy lelkész, vagy nincsenek ilyen feltételek a Bibliában leírva. Ezért örömmel gyakorolhatjuk minden lelkismeretfordulás nélkül, úgy, ahogy mi is gyakoroljuk, hogy egymásnak adjuk a kenyeret és a bort, hogy nincs emberhez kötve ez, nincs emberi ranghoz, vagy feladathoz, vagy valamilyen fajta, akár lehet mondani, hogy funkcióhoz sem, nincs kötve az Új Szövetségben. Tehát a mi számunkra ez egy nagy öröm. Ez az első ünnep, amiről szólt itt az ige, amit Izrael népének meg kell tartani. Ezt a később úgy hívják, ugye, hogy kovásztalan kenyerek ünnepe, vagy pászka ünnepe, vagy zsidó húsvét, ahogy itt a maga a Lukács evangéliumában az Úr Jézus is mondja, hogy a húsvéti bárányt szeretné a tanítványokkal elfogyasztani. És látjuk, hogy maga az Úr Jézus is engedelmes még ennek a törvénynek, hiszen megjelentő is a jeruzsálemi templom a Jeruzsálemben, ezen a fő ünnepen, és ahogy tudjuk, hogy ezeken a nagy ünnepeken Jézus többször is ott van, olvassuk ezt az evangéliumokban, hogy megjelenik a tanítványaival azokon a fő ünnepeken, amiket a törvény előír az ő számukra annak idején. Vagy előírt itt is Isten igéje. Aztán ugye a másik következő ünnep, az első zsenge ünnepe, ahogy mondja az ige, hogy tartsák meg ezt, mert Isten megáldja a vetést, Isten megáldja azt, amit ők elvetettek, és termést hoz belőle, hogy az előbb is mondtam ezt. Ez tulajdonképpen ennek az ünnepe, hogy elvetett valamit az ember, és Isten megáldja úgy, hogy termést lesz belőle. Ezzel biztosította és biztosítja Isten az emberek számára ugye, az életet. Akkor, ugye ma egész más a helyzet, látjuk, hogy ma nem a mezőgazdaságban dolgoznak az emberek, általában nem a mezőgazdaság tartja az emberek nagy többségét, persze az is ott van mögötte, Isten kegyelme, de teljesen megváltozott nyilván a világnak az egész élelmezési és étkezési rendszere, szokásai, de attól függetlenül a mindennapi kenyérért, azért, hogy az életet fönntartja, Isten az életünket fönntartja, ezért ugyanúgy mi is hálásak lehetünk. Ahogy hálás lehetett Izrael népe is azért, hogy ott a pusztai vándorlás során is, ami később jön, de magában ebben az időszakban is Isten eltartja őket, elgondolhatjuk, hogy milyen nagy dolog az is, hogy ott bennek több száz ezren, kivonulva Egyiptomból, nincs semmilyen biztos megértés, nincs vetés, nincs semmilyen aratási lehetőség nyilván, és mégis Isten életbe tartja őket, tehát az életet biztosítja a számukra. De arra utal ez az ünnep, hogy amikor majd ott lesznek az ígéret földjén, és elvetik a magot, akkor Isten megmutatja az ő szeretetét, kegyelmét abban, hogy termést hoznak ezek a növések. Aztán a harmadik ünnep, ez a betakarítás ünnepe, ami tulajdonképpen ugyanezt kötődik, hogy Isten megadott egy nagy mennyiségű termést, vagy egy egész éves termést, amit betakaríthattak, amit eltettek, ahogy az előbb is mondtam, igazából ez a jövőre vonatkozó ünnep tulajdonképpen. Később ezt úgy hívják ezt az ünnepet, hogy a sátrak ünnepe, mert a későbbi rendelkezések során ez olyan ünnepé válik, ahol egy hétig sátorban laknak, vagy sátrakat építenek, Izrael fiai, emlékezve ugye a sátorban lakás időszakára, és de itt még erről nincs szó nyilván, hanem kifejezetten a jövőre vonatkozik ez, hogy Isten biztosítja az a jövőjüket. Ugye ez a három fő ünnep van itt megemlítve, és úgy elgondolkozhatunk azon, hogy túl ezen a három ünnepen, ugye a mi szívünkben milyen ünnepek vannak, vagy mit ünnepelünk egyáltalán. Mi a mi számunkra az, amit ünnepnek tartunk, és kit dicsőítünk. Isten dicsőíti a mi ünneplésünk általában, mert nekünk is rengeteg ünnepünk van, ugye mindenféle ünnepeink vannak, nem csak a nemzetileg, hanem családilag is, születésnapok, stb. De milyen jó az, hogy a hívő ember azokat az ünnepeket, amiket a világ is ünnepel, mint a húsvét és a karácsony, azokat mi úgy ünnepelhetjük, mint valóban Isten gyermekei, mint hálásak Istennek, hogy az ünnepnek a lényegét ragadhatjuk meg, hogy Istenhez mehetünk akkor hálával, közösen is, egyénileg, családilag is, Istennek adhatunk hálát, hogy nem kell a kifordított, a teljesen kifordított ünneplésben részt vennünk, hanem mi tudhatjuk, hogy mit ünneplünk. Hogy a hívő ember tudhatja, hogy mit ünnepel akkor, amikor egy-egy ilyen ünnepet ünnepel, és az egyéni családi ünnepeinknél is, akár a születésnapjainknál is, ott lehet a szívünkben az a hála, és az a dicsőítés, Isten dicsőítése, ami az egész életünkért van, az egész életünkre vonatkozik. És milyen jó lenne, hogyha minél többet Istennek tudnánk dicsőséget adni az én ünnepeken, és minél kevesebbet magunkat dicsőítenénk, magunkat helyeznénk a középpontba. Milyen szomorú az, amikor azokon az ünnepeken, amikor tulajdonképpen Isten dicsőségére kéne emlékeznünk, és őt magát dicsőíteni, ünnepelni, hogy így mondjam, akkor is az emberek magukat ünneplik. És milyen jó lenne, hogyha nem magunkat ünnepelnénk, nem azokat a dolgokat, ami persze jó dolog emlékezni azokra, amik történtek, de azzal a belső meggyőződés és azzal a belső hanggal, hogy mindenért Isten él a dicsőség. Hogy azokért a dolgokért, amik történtek, akár jók vagy nehéz dolgok az életünkben, Istennek adjunk hálát, és őt dicsőítsük érte, ne pedig magunkat állítsuk mindig a középpontba, hogy alapvetően az ember teszi. Ugye általában, amikor egy születésnapot ünnepelnek, vagy valamilyen ünnepet ünnepelnek, akkor az az ember van a középen, akit ünnepelnek, mintha tehetne róla az ember, hogy mondjuk egy éve öregebb lett, ugye, hát sokat nem tehetünk róla, de azért megünnepeljük nyilván egymást, mert nem csak szokásból, hanem azért is, mert ez is egy lehetőség arra, hogy a mi számunkra lehetőség lehet arra, hogy Isten dicsőítsük. Nekünk nem csak háromszor lehet ugye évente Isten dicsőítő ünnepet ülnünk, akár a gyülekezetben, hanem az mi számunkra minden alkalom Isten dicsőítő ünnep lehet tulajdonképpen. Ez rajtunk múlik. Rajtunk múlik, hogy mennyire tesszük a mi alkalmainkat Isten dicsőítő ünnepé, vagy csak egyszerűen hétköznapinak tartjuk azokat az alkalmakat, amiken vagyunk, akár egy hétköznap is, mint ma ugye hétköznap van. De a szívünkben, és a mi egész hozzáállásunkban, gondolkozásunkban, ez is lehet egy olyan Isten dicsőítő ünnep, amikor együtt vagyunk, amikor az ige körül együtt vagyunk, ahogy mondja itt az ige, ahogy olvastuk a 3 Mózesben, a gyülekezet közösségében ünnepeljük az igét, Istennek a szeretetét a mi számunkra. És ez is tulajdonképpen lehet egy olyan örömünnep is, ami nem természetes, nem kell, hogy természetes legyen. Azért ünnep, mert minden alkalom kegyelem. Minden alkalom, hogy megtarthatjuk, az is kegyelem. Az, hogy szabad ország van, tehát ebben nincs semmilyen korlátozás, hogy mi az igét taníthatjuk, olvashatjuk, beszélgethetünk róla. Ez is egy háladásra kell, hogy ösztönözzön bennünket. És ez nagyon fontos kérdés. Aztán itt van az igében arról szó, hogy az Isten elé ne járuljon senki üres kézzel. Hogy a legjavából vigye az ember oda az Istennek azt, amit adni akar. Ezek mind utalások arra, hogy az ember ne önző módon gondolkozzon. Nem úgy gondolkozzon, hogy először legyen mindenem meg, mindenem, aztán majd lesz fölösleg, akkor valamit majd adok belőle az Istennek. Hanem egészen más az a szív, amikor valaki úgy gondolja, hogy az Úré az, amin van, és tud belőle akár adni, ahogy olvassuk az özvegyasszony két fillérért, akiről azt olvassuk a Bibliában, az Új Szövetségben, hogy azért volt az nagy dolog, mert ő mindenét odaadta, amilyen volt. Ő a szívéből adott Istennek azt, amit, amilyen volt, nem azt számított, hogy mennyit ad valaki. És ez is nagyon fontos ebben megállapítani ebben az ige szakaszban is, hogy nem azért várja Isten az emberektől, Izrael népétől, hogy vigyenek eléje valamit, mert rászorulna Isten, hanem azért, hogy mutassa meg az ember ezzel is a háláját. Mert igazából ugye annak a hálájából, meglátszik a hálánkból, amit adunk, abból meglátszik, hogy milyen hálás a szívünk. Ugye valakinek nagyon hálás, vagy szeretne a másikat megbecsülni, akkor ugye nagyon értékes dolgot ad neki. Értékes dolgot, ami a számára értékes. Isten azt várja tőlünk, hogy az értékes dolgokat adjuk az ő számára, ne csak a selejtet, ne csak a maradékot, ahogy itt is utal rá az ige. De a fölöslegünkből, a maradékunkból adjunk Istennek azt, amit adni akarunk. Aztán van itt egy utalás arra, ami tulajdonképpen ami számunkra nem sok mindent jelent, hogy itt a 19. vers végében olvastunk egy ilyen félmondatot, visszaalkozok itt a 2 Mózesben. Csak azért említem meg, mert talán nem szoktunk erről beszélni, de itt van az ige, hogy ne főzz gödőjét anyjának tejében. Ugye ez a mi számunkra sokat nem jelent ez a mondat, legalábbis az én számomra, nem csak azért nem szoktam főzni, hanem azért is, mert igazából ugye nem tudjuk, hogy pontosan mi volt-e mögött a gondolat mögött az, amit mondták. Maximum egyrészt, hogy egy anya tejnek a degradálása, hogyha abba főznek. Másrészt pedig ugye azt tudjuk, hogy ebből indult ki aztán később egy zsidó tulajdonképpen konyha, nem is konyha, lehet nevenni étkezési szokások egyik része, hogy a húsos és a teljes ételeket teljesen megkülönböztetik, hogy a kóser konyhában még fizikailag is elkülönítik a húsos és a teljes ételeket, erre az igére hivatkozva. Ezt így csak olvastam az interneten, amikor ezt megpróbáltam, hogy megérteni, hogy miért is lehetett ez. De erre hivatkozva egy óriási nagy rendszert építettek fel a zsidók. Ugye ebből is látszik, hogy milyen az, amikor Isten mond valamit, és utána az emberek meg hát nem lehet, hogy úgy gondolják, hogy na, ennek olyan nagyon fontos jelentőséget kell tulajdonítanunk, hogy erre egy óriási nagy rendszert kell fölépíteni. Ugye, most ha elolvassuk ezt a részt, ez volt ugye egy lényeges mondat ebbe. Én azt gondolom, nem ez a leglényegesebb mondat rész, de mégis erre egy hatalmas nagy rendszer épült föl, ugye, ha valaki elmegy egy zsidó igazán kóser konyhába, vagy olyan, akik tartják ezt, ott biztos, hogy erről legalább 100 különböző cikkelyű törvény sorozatot fognak elmondani nekünk. De nyilván nem ez a lényeges ebben, hanem azt, hogy azt kell nekünk megértenünk, hogy Isten nyilván az életet védve és megkülönböztetve dolgokat mondja ezt. A mi számunkra nyilván a legfontosabb az, ami az ünnepeknek a megünneplésében, az Isten elé járulásában van, hogy hálás szívvel, dicsőítő szívvel Isten elé járuljunk. Közösségben, gyülekezetben, abban a közösségben, ahol azért vagyunk együtt, mert minket Isten szeretete megszólított. Nem azért vagyunk együtt, mert ez egy vallási kötelezettség, hogy itt legyünk, senki nem kötelezi a másikat arra, ugye, hogy ezek együtt legyünk ilyen alkalmakkor, hanem bennünket Isten szeretete hoz az ige alkalmakra, gyülekezeti alkalmakra, és Isten szeretetét akarjuk visszatükrözni akkor, amikor magasztaljuk, dicsőítjük őt, és ez elsősorban természetesen a vasárnapi alkalmakkor van így, de minden alkalom, amikor együtt vagyunk az ige körül, annak Isten dicsőítő és hálaadó jellege is kell, hogy legyen, és van is valószínűleg. Ennyit szerettem elmondani, és hozzá.